Joel próféta könyvének az első fejezetének a 12. verse így hangzik. Bizony kiszáradt az öröm az emberek közül. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, testvérek, az imaórán is elmondtam azt, hogy olyan jó gondolni arra éppen a bőti időszakban, ahol az emberek a bőttel kapcsolatban csak arra tudnak gondolni, hogy a bőt az valamiről való lemondást jelenti, és hogyha nem is csupán arra gondolunk, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy különböző ételektől kell ebben az időszakban lemondani, hanem tulajdonképpen egyéb más dolgok is vannak, amiről le lehet mondani, és a bőt az valóban arról szól, hogy az ember dolgokat félretesz, és egyenesen, vagy elsősorban az Istenre, az Istennel való közösségre koncentrál tulajdonképpen, hogy megerősödjünk lelkileg. Tehát valahogy mindig úgy van az emberben a bőt, hogy lemondunk valamiről, és amikor lemondunk ezekről a dolgokról, akkor úgy érezzük, hogy ez egy valami fájdalmas dolog, valami olyan dolog, ami talán még örömtelenséget is okoz az embernek. És elmondtam azt, vagy említettem azt, amit nagyon jól ismerünk a Szentírásból, amikor Jézus éppen arról beszél, hogy mi is az igazi bőt, és elmondja azt, hogy a bőttel kapcsolatban, hogy ne legyetek olyanok, mint a farizeusok, hogy amikor bőtölnek, akkor eltorzítják az ő arcukat, hogy mindenki lássa azt, hogy ők a bőti időszakban vannak, és persze nyilvánvaló, hogy nem ezt jelenti, bár nyilván azért mondja el az Úr Jézus ezt a gondolatot éppen a tanítványoknak, mert olyan nagy az embernek a kísértése arra, hogy ne csak a szívében bőtöljön, hanem ezt valami olyan dolognak láttassa más emberek előtt, hogy lám-lám, én még erre is nagyon odafigyelek. És hát ezért kell vigyázni az embernek arra, hogy akkor, amikor bőtölünk, azt mondja az Úr Jézus, akkor nem eltorzítani kell az arcunkat, hanem mossuk meg. Akkor ne az legyen előttünk, hogy most mindenki lássa, hogy én milyen nagy dolgot teszek, hogy én még akár bőtölök is, és én le is tudok mondani dolgokról, hanem éppen azt akarja mondani, hogy a bőt az nem valami fájdalmas dolog, hanem a bőt az az Istennel való közösség, és amelynek az én lelki életemre és az egész életemre nem egy fájdalmas hatással kell, hogy legyen, hanem egy örömteli hatással kell lenni. Az egy változáshoz bennem, azzal én jobbá leszek, vagy talán többé válok, mert egyre többet tudok befogadni az Isten szeretetéből, és ezért olyan jó dolog, hogy a bőti időszakban nem csak olyan dolgokat veszünk végig a bőt 6 vasárnapján, amely valamilyen tiltás, vagy valamilyen dologra szeretne bennünket figyelmeztetni a hit életünkkel kapcsolatban, hanem a mai vasárnap éppen arról szól, hogy örüljetek. Hogy a bőt, amit mi sokszor úgy gondolunk, vagy úgy élünk meg, mint valami kemény dolog, amikor valamiről le kell mondani, és valljuk meg őszintén, hogy azért nem is könnyű lemondani. Tehát sokszor ez az embernek fájdalommal jár, még akár testi fájdalommal, de lelki módon is, hisz a kísértés az nagy az ember életében, de hogy ez örömöt okozhat az ember számára. Tehát örüljetek! Ó, milyen fontos lenne az Isten népének ezt komolyan venni, hogy Isten örömre hívott el bennünket. De a kérdés az, És éppen akkor, amikor az örömről beszélünk, vagy az öröm felé fordítjuk a tekintetünket, hogy elgondolkozzunk önmagunkban, hogy van-e örömünk. És hogyha van örömünk, vagy ha nincs örömünk, akkor vajon miért van és miért nincs, és mit jelent számunkra az öröm, miből táplálkozik a mi örömünk, mit értünk mi tulajdonképpen örömön. Az előbb felolvasott gondolat, amit Joel próféta mond el, az egy nagyon fájdalmas, de mégis azt mondhatjuk, hogy egy nagyon reális kép az emberi világról. És nagyon reális kép, majdnem mondhatjuk, önmagunkról is. Amikor azt mondja a próféta, hogy kiszáradt az öröm az emberek közül. Kiszáradt az öröm az emberek közül. És lehet, hogy ezt lehetne most érvekkel, felsorolásokkal valamilyen módon cáfolni. És meg is tehetjük, hogy mi is az, amit mi örömnek tartunk, és amivel akár cáfolhatnánk is, hogy mi az, hogy kiszáradt az öröm az emberek közül. És magunkban elgondolkozhatnánk, hogy nézzük csak, vegyük csak számba magunk életét, és nézzük meg, hogy van nekünk örömünk. És persze lehet az emberben az a gondolat, hogy tényleg milyen igaza van a prófétának. És az ember egy kicsit még talán mélyebbre is tudok süllyedhet ezzel kapcsolatban lelkileg, és elkezdjük azt végig venni, hogy nézzük csak az életünket, ez is baj, az is baj, ilyen problémáink, olyan problémáink, nincsenek meg azok a körülmények, amelyek engem valami kis örömre is bátorítanának, és azt mondjuk lemondóan, hogy igazából a prófétának kiszáradt az öröm. De hát egy ilyen világban, amiben élünk, egy olyan világban, ami tele van fájdalommal, keserűséggel, szomorúsággal, és mondhatjuk azt, hogy sok-sok csalódással csodálkozunk azon, hogy kiszáradt az öröm. De hogyha egy kicsit megpiszkáljuk a magunk életét is, mondjuk azt, hogy nézzük meg Dávidnak a gondolatát, amit olyan sokszor el szoktuk mondani, hogy áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezz el semmi jó téteményéről. És játszunk el azzal a gondolattal, hogy na nézzük csak, hogy milyen örömeink lehetnek. És akkor az ember elkezd gondolkodni, hogy persze nem nagy dolgokra kell gondolni. Nem valami különleges dologra, amiben azt mondjuk, hogy hú, hát ez már a örömnek a ne továbbja. De csak apró dolgok, amit örömöt jelentenek. Valakivel találkozok a buszon, vagy a piacon. És már olyan régen láttam is. És örömöm van. Örülök, hogy újra látom. Örülök, hogy újra megfoghatom a kezét, kezet fogatok vele, vagy átölelhetem. Örülök magának annak, hogy látom, és örülök annak, hogy szólhatunk egymáshoz. Hát ez nem öröm. Nem öröm a nagyszülőnek, amikor megérkezik az unoka, vagy hazajön a gyermeke, ha csak egy pillanatra is. A szüleim, akiket időnként ugye meglátogatok, mert hát amikor megyek a körzetbe, az iskolákba, mondhatjuk, hogy nagy szerencséjük van, hogy útba esik. És még igazán kitérőt sem kell tenni, az a kitérő, amit teszek, az néhány száz méter. És bemegyek hozzájuk, és leülök, van, amikor csak 10 percre. És akkor mindig mondják, de jó, hogy láttunk. Nekünk ez már elég. És rohanok tovább, mert tudják, hogy mindig rohanok, és már ez nekik egy öröm. És már jobban érzik magukat. Tehát így vagyunk mi is az életünkben. Ilyen apró kis örömök, amelyek mondhatjuk, hogy megédesítik az embernek az életét. És ahogy végig gondolja az ember, akár gyerekkorától az életét, azokat az eseményeket, amiket átéltünk, hogy ezek mind örömteli dolgok voltak. Kicsi, de mégis olyan dolgok, amelyek lehet, hogy elfelejtjük, de amelyek abban a pillanatban olyan sokat jelentenek az ember számára. Amikor az ember beköltözik egy új lakásba, vagy nem teszünk más, csak sikerül kifesteni, mert ez egy nagy dolog, ha az ember eljut oda, hogy kifesti a lakását, hogy szebb legyen. Éppen édesanyámnak segítettem a múltkor, amikor bementem, mert amikor bemegyek hozzájuk, akkor mindig megkérnek valamit, hogy ezt javítsam meg, azt javítsam meg is, és éppen a redőnyt javítgattam ott, amikor mondta, hogy hú, hát már most nézi, hogy ki kéne festeni. És mondtam neki, hogy ó, hát minek az kifesteni, most volt. Mert emlékszem, hogy most volt a festés, és mondta, hogy ó, hát az már 15 éve. Hát nem hittem el, hát. De hogy milyen öröm volt, és nyilvánvaló, hogy az ember azért is örül, mert egyrészt szebbé válik, másrészt pedig egy óriási nagy munkával jár. Nem csak annyi, hogy eljön a festő és kifesti, az is nagy munka. A festőnek is nagy munka. Na de annak a előkészítése, befejezése, és amikor az ember túl van rajta, akkor leül és örül. Szép, de hát nagy munkával járt. És ezért válik még szebbé. Tehát tele van az életünk apró örömökkel, amelyek jobbá teszi, vagy örömtelibbé teszik, vagy élhetőbbé teszik az embernek az életét. És valljuk be, hogy majdnem mondhatjuk, lehetetlen dolog felsorolni azt, amit kicsi apró dolgokban kaptunk. Hát akkor miért mondja a próféta azt, hogy kiszáradt az öröm az emberek közül? Hát nincs is igaza. Mert valóban igaz, hogy nem minden tökéletes, de azért mégiscsak elővehetjük és számolgathatjuk azokat az apróságokat, amelyek után azt mondjuk, hogy tényleg, hát legyünk hálásak Istennek. És mégis azt mondja a próféta azt, hogy kiszáradt az öröm az emberek közül. És hogyha egy kicsit elgondolkodunk ezen, akkor azt kell mondani, hogy igaza van a prófétának. Igaza van a prófétának, de nem azért van igaza, vagy nem azért van igaza, mert azért ennek ellenére milyen rossz nekünk, mert fel tudunk sorolni a 100 jó dolog mellé lehet, hogy 200 rosszat, vagy ha nem is túlzunk ennyire, csak azt mondjuk, hogy 100 mellé 100 rosszat is, vagy talán egy kicsit többet, és akkor már igaza van a prófétának, hogy nincsen örömünk, de a próféta nem ezért mondja, hogy kiszáradt az öröm erről a világból, ebből a világból, hanem azért mondja, mert azok az örömök, amik nekünk jók voltak, és amit mi szerettünk, és amelyek sok-sok pillanatban adtak nekünk erőt a tovább lépéshez, ezek az örömök, ezek nem tartósak. Nem tartósak, mert eljött az unoka, ugye, ahogy szokták mondani, örül a nagymama, de amikor este elmegy, akkor már annak is tud örülni, mert elfárad. Mert elfárad. És jó volt, szép volt, de aztán mégiscsak jól esik egy kicsit megnyugodni. Mert a gyerek az szaladgál, és már nekünk nem sok erőnk van arra, hogy velük együtt szaladgáljunk. De sok ilyen apró dolog van, amelyek elmúlnak, és ahogy el is felejtjük ezeket a dolgokat. De hogyha valaminek mégiscsak nagyon örülünk, és azt mondjuk, hogy ú, hát ez az, amire vágytam. Vágytam egy autóra, vágytam egy konyhai eszközre, ami jobbá teszi az életemet, és hát is tudom magamról, hogy megkapom, beleteszem, néhány napig gyönyörködök benne, csak egy olyan eszköz, amit minden nap használok, és milyen az ember, én csak magamról beszélek, 2 hétig úgy vigyázok rá, mint hogyha az lenne minden. Vigyázzatok, ne nyúljatok hozzá, minden nap elmosogatom, és telik az idő, és azt veszem észre, hogy hát már annyira azért nem is olyan fontos. Használom, de már nem törölgetem el naponta, nem mosogatom el naponta, vagy nem vagyok annyira oda érte, elmúlnak, és lehet, hogy jön valami más, ami után megint kezdek vágyakozni, és az utána megint az én vágyaimnak a tárgyává válik. Mert ezek a dolgok nem adnak tartós örömöt. Úgy, mint a kisgyermek, aki amikor megkapja az ajándékot, a játékot, és úgy érzi, hogy ezzel együtt kell aludni is. Ezt nem lehet elvenni tőle. És tudjuk mi, akik gyermeket neveltünk föl, hogy idő után be kell menni a gyerekszobába, elő kell venni a játékokat, és azt mondani, hogy tessék selejtezni. Mert ezzel már nem játszik. Mert ez már nem olyan fontos, ezt már félretette, de ez természetes, mert addig öröm, addig jó, amíg friss, addig tud bennünket motiválni. De egy idő után ezek eltűnnek. És aztán újabb és újabb örömök után futunk. És rájövünk arra, hogy igazából bármi után vágyakozunk, egyikben sem találjuk meg azt az örömöt, amit igazán kerestünk. És aztán megint új örömök után vágyakozunk. Bocsánat, hogy megint Zákeusnak a történetét hozom elő ebből a szempontból, de most azon gondolkodtam el, hogy mi Zákeusra mindig úgy szoktunk gondolni, mint a vámszedő, aki hát olyan, amilyen. Szóval Zákeus, aki egész odáig elment a történet szerint, hogy állandóan veszekedett, állandóan azon volt, hogy hogyan tudna még többet szerezni magának, aki mindenkin átlépett, áttaposott azért, hogy dolgokat megszerezzen, és hát valahogy az emberben benne van az, mert a Szentírás is egy kicsit ebbe az irányba viszi az embert, hogy a vámszedőnek a képe, amit mi nem nagyon szeretünk, és hát legfőképpen nem tennénk azt meg, hogy mi magunkat egy ilyen emberrel azonosítanánk. De mégis arra kellett gondolnom, amikor ma Zákeusra gondoltam, hogy testvérek, nem gondolkozhatnánk el azon, hogy mi magunk is Zákeusok vagyunk. Hogy Zákeus a bibliai történetben nem más formáz meg, mint magát az embert. Persze, mi nem nagyon szeretjük vele magunkat azonosítani, de mégis Isten rámutat arra, hogy ne gondold, hogy te jobb vagy Zákeusnál, hanem ugyanolyan vagy. Ugyanazok az indulatok vannak, mert nincsen egy igaz sem. És ugyanazok a dolgok benne vannak, lehet, hogy csak azért nem vagyunk Zákeusok, mert nincsen mondjuk képességünk hozzá, vagy talán azért, mert nincsen lehetőségünk arra, mert más helyzetben vagyunk, de igen, mindenki ugyanolyan, mint Zákeus. Hát Zákeus miért vágyakozott annyi dolog után? Miért lett olyan gazdag? És miért jutott el odáig, hogy majdnem mindenkivel összeveszett és elszedte azt, amilyen volt, mert akitől valamit patvarkodással elvett, majd aztán visszaadta neki. Azért, mert mindig kergette az ő vágyait, és mindig szeretett volna valami többet kapni. Pedig annyi mindent megkapott. És mégis aztán újabb és újabb jött. Ezért nem értem én legalábbis, lehet, hogy megérteném, hogyha én is olyan helyzetben lennék, hogy mit kezdenek az emberek milliárdokkal, vagy több száz milliárd forinttal, vagy dollárral, akiknek elmondják, hogy a világ leggazdagabb embere. És az ember azt gondolná, hogy jó, hát megszereztél annyi mindent, akkor hát most már engedd át a helyet, hogy más is szerezzen, és neki. De nem, ezek az emberek mégis még többet akarnak, és nem adják oda másnak, akinek esetleg szüksége van, és nem érti az ember, de megérthetnénk, mert ilyenek vagyunk mi emberek. Nekünk lehet, hogy 1000 forint az, ami nála ugyanaz, csak 1 millió forint. De ugyanaz a vágy, szeretnék valami többet, valamit, amiről azt gondolom, hogy ez örömöt jelent nekem, hogy megszereztem. És így élünk mi emberek. Ami egyrészt jó is, mert hogyha az ember nem lenne ilyen, akkor nem tudnánk előre lépni. Akkor lakhatnánk egy földes kis kunyhóban, mert az is megfelel, ott is lehet élni, és miért kell nekem ettől többet? De az ember szerette egy kicsit jobban, kicsit többet. És ez helyes is. De amikor ez odáig elmegy, hogy már csak ezek az örömök éltetnek bennünket, hogy valamit megszerezzünk, és ebben látom azt, hogy semmi különbség nincs közöttem és Zákeus között. Mert ugyanolyan vagyok én is. Ugyanúgy vágyom arra, hogy valami öröm legyen az életemben, hogy vágyakozunk arra, hogy valamit megkapjunk, és akkor örülünk neki, ami lehet, amit lehet hálaadással venni. És hogyha Zákeusra gondolunk, akkor azt lehetne mondani, hogy ó, milyen érdekes, hogy mennyien irigyelhették ezt az Zákeust. Milyen jó neki. Nincsenek olyan gondjai, mint nekünk. Szóval mindene megvan. Mindent megvehet, nincsenek problémái, mindent elintézhet, vagy elmehet akárhova. Nem kell neki problémázni az, hogy még soha nem jártam sehol kirándulni, hogy nem jutottam el valahova, ahol, amit olyan szívesen megnéznék, mert miért lenne az baj? Miért lenne az baj, hogyha én eljutnék és megnézném a Grand Canyont? Szeretném megnézni. Szép képen is, és tényleg jó dolog, vagy a Niagara vízesés, de hát Zákeus ezt megtehette volna. Nyilván az ő akkori lehetőségei ezt nem tették meg, mert nem is tudta, hogy van Niagara vízesés, de ha ma lenne Zákeus, akkor biztos vagyok benne, hogy ő már látta volna. És ez baj? Nem baj. Megteheti az ember, mert ez is egy élmény, és ezért ezt is lehet hittel, hálaadással elvenni, mint bármit. Nekem már az is nagy dolog, hogyha újra és újra meglátom a Borsóhegyet helycén. Nekem az is szép, és azért is lehet hálát adni az embernek. Vagy az Zemplént, vagy eljutni, ugye, akár Egerbe, vagy nem tudom, de hát nekem már ezek is olyan nagy dolgok, hogy ide is eljutottam. Milyen jó Zákeusnak, hogy ő mindent megszerezhet. Neki nincsenek ilyen gondjai. Tényleg azt mondhatjuk, hogy egy örömteli életet él. És mégis mit olvasunk Zákeusról? Hogy az a Zákeus egy megelégedett, egy örömteli, boldog életet él. Persze vannak dolgok, amire nincsen gondja. De azt mondja a Szentírás is, a Jelenések könyvében az Úr Jézus Krisztus, amikor a gyülekezeteknek ír, és a laodiceai gyülekezetnek azt mondja, hogy azt gondolod, hogy meggazdagodtál, és mindened megvan. és nem veszed észre, hogy te vagy a nyomorult, te vagy a nyavajás, te vagy a szegény, a vak és a mezítelen. Hát ilyen volt Zákeus is. Hiába tekintettek az emberek Zákeusra úgy, hogy de jó neki, hogy ő egy boldog és örömteli életet élhet. De ezek csak látszat dolgok. Ugyanúgy látszat az, mint ahogy annak idején ugye Sámuelnek mondja az Úr, amikor elküldte Isaihoz, hogy királyt válasszon, és meglátta ugye az ő testvérét, és azt mondja, hogy ó, hát az Úr előtt van az ő felkentje. Hogy becsapta a látszat? És azt mondja neki az Úr, hogy ne nézd az ő külsejét. Ne nézd azt, ami a szem előtt van. Ne nézd az ő tervetének a nagyságát. Mert az Úr nem azt nézi, ami látszik, ami látszat, nem azt, ami szeme előtt van, hanem az Úr azt látja, ami a szívben van. Az Úr mindig azt látja, ami ott van legbelül, amit nem tudunk elrejteni előle, és ami a valóság. Valamit tudunk az Úr Jézusról. Az Úr Jézusról tudjuk azt, hogy mindig azokhoz ment, mindig azokat kereste, akiknek a legnagyobb szükségük volt rá. Nemrég beszéltünk ugye a 38 éve beteg embernek a történetéről, és arról, hogy amikor az Úr Jézus elment oda a Betesda tavához, akkor hallotta, hogy ez az ember már 38 éve beteg volt. Kihez ment oda? Hát ő hozzá, mert lehet, hogy nem volt még egy olyan ember ott, aki rászorult volna az isteni segítségre, aki annyira el volt keseredve, hisz ahogy oda ment hozzá, és ahogy elkezdett vele beszélni, akkor láthatjuk azt, hogy nincsen emberem, már semmihez nincs kedvem, és semmi nem ad nekem bátorítást, már rég feladtam. Hát kihez ment volna az Úr, mint ahhoz? És ez így van jól. Ő azért jött, hogy a legnyomorultabbat, a legelesettebbeket magához vonja. És valahogy így gondoltam arra az eseményre, ami éppen az Zákeus történetével lehet összehozni, és lehet látni az ő történetében. Kit látott az Úr a legnyomorultabbnak, akkor, amikor átment ezen a városon, ahol éppen Zákeus élt? Mennyien vették körül? Az ige azt mondja, hogy annyian vették körül, hogy nem lehetett hozzá közel menni. Miért mentek ezek az emberek? Mint ahogy tudjuk, hisz olvassuk a Szentírásban azokat a történeteket, amikor szerettek volna közel menni hozzá, de nem tudtak. Akár a vérfolyásos asszonyra gondolok, vagy a vak Simeon, aki kiabál, ez a vak Bartimeus, bocsánat, nem Simeon, Bartimeus, aki kiabál, hogy hát könyörülj rajtam. És hát nem tudott oda jutni. Meg se lehetett közelíteni. Ezek mind azért jöttek, hogy valamit segítsen rajtuk, és annyi emberen segíthetett volna az Úr Jézus. És nem érti az ember, hogy miért pont Zákeust hívja le? Miért pont Zákeust szólítja meg? Az emberek mondhatnák, hogy na, ez is szép, ő is kihez megy be, akinek semmi szüksége nincs erre, hát ez egy tökéletes életet élő, örömteli, mindene megvan, mi kell neki még? Még elveszi tőlünk azt is, ami csak a miénk, még ezt is el akarja venni tőlünk. Nem elég, hogy a pénzünket elvette, nem, hogy nem foglalkozik velünk, és most még a mestert is ő hívja be magához. Hát ez már nem igazságos. De Jézus ahhoz megy be, aki leginkább rászorul az ő segítségére. És valóban kiderült, hogy ő az, aki rászorult. Mert te vagy a nyavajás, te vagy a szegény, te vagy az elesett, te vagy az, akinek leginkább szüksége van. És olyan jó látni azt, hogy amikor Jézus bemegy ehhez az emberhez, akkor utána megváltozik az élete. Öröme lesz, feláll, örül. Örül akkor is, amikor elveszíti a vagyonának a nagy részét. Nem tudjuk, mennyi marad neki, de örül. És azt mondja az Úr, hogy ma lett öröme, ma lett üdvössége ennek a háznak. Mert az embernek fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Azért jött, hogy visszaadja azt az örömöt, ami elveszett. És nem azért veszett el, mert nem találunk apró örömöket az életünkben, hanem azért veszett el, mert elvesztettük az Istennel való kapcsolatunkat. És semmi nem tölti be az ő hiányát. Kereshetünk, kutathatunk, körbejárhatjuk a világot, összeszedhetjük a világ összes pénzét, de sose találjuk meg a mi örömünket, mert ezek nem tudják kielégíteni ezt. Zákeus életét pedig betöltötte az ő öröm, azért, mert visszatalált Istenhez. Mint ahogy a szerecsény komornyik is, akiről azt mondja, hogy örömmel ment tovább az úton, ugye az ige. És én azt gondolom, hogy el kell gondolkoznunk ma, hogy van nekem az az örömöm, amit Zákeus megkapott. Nem lehet, hogy ma az Úrnak az én házamba kellene bejönnie, mert lehet, hogy volt valamikor örömöm, de már nincs. És nagyon érdekes itt a Jóel próféta könyvének az első része, hogyha hazamegyünk, elolvassuk, hisz a mai ige ezt elénk is állítja, akkor nagyon érdekes dolgot olvasunk ott. Azt mondja a próféta, hogy öltsetek gyászt, sírjatok, papok, jajgassatok, mert valóban nincs miért örülni. Mert bizony közel van az Úrnak a napja. Hát vajon nem a mi szemünk láttára írtatott ki az élelem? Vajon nem a szemünk láttára sejlettek el a magvak? Elpusztultak a gabonás házak? Hogy azt mondja, hogy nincsenek meg azok az örömök, amelyek még a hétköznapokban is adhatnának örömöt. Nem találom meg a mindennapi kegyelemet. Nem élem át a gyermekeimnek a arcának az örömét, mert békétlenség van. És azért fontos ez a történet, mert miért jutott ide Izrael népe? Mert elhagyta az Urat. És ebből nem csak az adódik, hogy ugyan elhagytuk az Urat, és nincsen meg a teljes örömünk, de azért még lehetünk zákeusok is. Másban megtalálhatjuk, hanem azt mondja, hogy vigyázzunk, mert ezt is elveszíthetjük. Amikor a Szentírás leírja a jól ismert Jóbi történetet, ugye, ahol azt olvassuk, hogy hát elveszített sok mindent Jób. És végül elveszítette az egészségét is. Tudjuk, itt nem arról van szó, hogy Jób elhagyta volna az Urat. De azt viszont láthatjuk, hogy ha ki ürül, ha eltűnik a békesség erről a földről, akkor nagyon kell vigyázni arra, hogy eltűnhet más is. Eltűnhetnek azok az örömök, amiket Isten azért adott, hogy hogy azért a mindennapokban is kapjunk valamit tőle. Az, hogy lássuk a hegyet, hogy megnézhessük, mondhatjuk a Grand Canyont, vagy nem tudom, valamit, ezek is eltűnhetnek. És akkor mi marad? Izrael népeinek az nyomorúsága az volt, hogy elhagyták az Urat, egyre távolabb kerültek tőle, és nem csak az az öröm tűnt el, amit az Isten jelenlétéből tapasztalhattak meg, hanem elmúlt az az öröm is, amit a világon keresztül, vagy mondhatjuk az anyagi világon keresztül is ad nekünk az Úr. És ez a nyomorúság. És mi van, hogyha ezt is elveszítjük, vagy ezt veszítjük el, akkor úgy állunk, mint Jób családja, vagy Jób és az ő felesége, aki Jób felesége, aki elveszített mindent, és teljesen összetört, és azt mondja az ő férjének, hogy átkozz meg Istent, és hallj meg. És mit mond Jób? Úgy beszélsz, mint egy a bolondok közül. És mit mond? Az a csodálatos bizonságtétel, amikor azt mondja, hogy végül a testem nélkül láthatom meg az Istent. Jób elveszítette azokat az emberi örömöket, amelyek olyan sokat jelentenek. Elveszítette a gyermekeit. Nem tudom, hogy voltak-e unokái ott, erről nem beszél az ige. Elveszítette az anyagi biztonságát. És majdnem azt mondhatjuk, még elveszítette a feleségét is, bizonyos értelemben. De nem veszítette el az Istent. Mert tudom, hogy az én megváltóm él. Ez a bizonyosság, az Istennel való kapcsolat, ami örömöt jelent, ami nem azt jelenti, hogy mosolygok, nem azt jelenti, hogy ugrálok, mert olyan jó, hanem azt a békességet, ami ott volt Jobban. Hát ez az öröm, ami elmúlt. Mert nézzük csak meg, mi van akkor, ha elveszítünk valamit? Összetörünk. Úgy, mint jó felesége. Lehet, hogy odáig is eljutunk. De vajon ott van-e az az öröm, ami mindezek fölött van, ami Jobbnál látunk, pedig látni az ő szenvedését, a fájdalmát, annak is rossz, aki csak látja, annak is fáj, aki csak egy kicsit át tudja érezni a másik embernek a nyomorúságát is. És mégis öröme van. Hát ez az öröm múlt el. Ez szárad ki, azt mondja a próféta, de ez az, amit Isten nekünk vissza kell akar adni. És ezért jött el az Úr Jézus ebbe a világba. Ezért kereste meg Zákeust, és ezért kereste meg a tanítványokat is, ezért keresett meg bennünket is, hogy ezt az örömöt, ezt a békességet adja nekünk vissza, hogy megbéküljünk Istennel. És azt kérdezem én ma, testvérem, ez a békesség a tied? Erre a kérdésre kell megadni a választ. Ha nem, akkor Jézus be akar jönni a mi életünkbe. Akkor neked van leginkább szükséged rá, meg nekem. Akkor engedjük be, és éljük át azt a csodát, amit Zákeus átélt. És maradjon ez a békesség, ez az öröm minden nap a mi életünkben. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.